Ez az adás életre szóló dolgokról szól, az első beszélgetés könyvekről, a másik pedig számos olyan momentumról, szokásról, helyszínről, amelyet már képtelen lenne nélkülözni. Ez a szerző, aki Olaszországba viszi az olvasóit. Első vendégem Lakatos Levente, érzelmekkel, érzékiséggel és krimi elemekkel is átszőtt regényeinek óriási olvasótábora van. Ő elmondja majd itt, mi a pontos műfaji meghatározása a könyveinek, de nem csak erről beszélgetünk, hanem arról is, hogyan alakult a pályája, hogyan építi látszólag tudatosan a karrierjét, miben hisz és kire kíváncsi igazán, miközben persze a számára fontos olvasmányélmények is szóba kerülnek.
Neked az segítség, vagy akár hátrány is, hogy ennyire élő a kapcsolatod a közönségeddel, most a könyveid közönségével, vagy bármilyen platformon gondolkodjunk?
Engem szerintem az olvasóim neveltek íróvá, tehát hogy az én vadhajtásaimat, amik az első regényeimben meglelhetőek, felelhetőek voltak, azokat kvázi a különböző értékelésekben írt gondolatok és vélemények nyesegették le rólam. Tehát, hogy nekem nagyon fontos volt a feedback a legelején, és a mai napig is egyébként fontos. Tehát, hogy nekem ez egyáltalán nem teher, ezek az emberek olvassák az én gondolataimat, miért ne kommunikálhatnék velük egyébként az író-olvasó találkozókon kívül is például. Tehát, hogy ezzel nincsen semmiféle gondom. Az igaz, hogy mostanában annyi a feladatom, hogy kevesebb időm jut arra, hogy a social médiában kommunikáljak az emberekkel. Érzem, hogy kicsit távolodom el a social médiától, ami egyrészt jó, mert az embernek így van azért valamiféle saját élete, ami a gépen kívül történik. Másrésztről viszont jó lenne ezeket a kapcsolatokat fenntartani és ápolni, mert tényleg fontosak.
De inspirálnak is téged? Tehát azon túl, hogy íróként, hogy úgy mondjam, eltartanak, vagy fönntartanak, hiszen olvasnak téged, de tudsz olyan történeteket, amiket esetleg tőlük kapsz, és akkor abból regény lesz?
Hát olyannyira foglalkozom ezekkel a sztorikkal, hogy van egy projektem, ez e-könyvben elérhető, igaz történetek a címe, nagyon kreatív módon, ahol olvasóim, követőim sztoriait írom meg. Nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy van egy élettörténet mögöttük, amit szeretnének papírra vetni, de nagyon sok ember gondolja azt, hogy az ő élete története izgalmas annyira, hogy az papírra kerüljön.
De ő nem tudja megírni, vagy nem lenne.
Hát, vagy pedig nem annyira izgalmas. Hogy az embernek a saját sztória mindig egy fokkal izgalmasabb, mint ahogy a többi ember ezt gondolja. Viszont sok olyan van, ami tényleg izgalmas, meg tényleg megrendítő és tanulságos. Úgyhogy volt egy ilyen aktivitásom, ez is egy kicsit a háttérbe szorul az elmúlt időszakban, ahol követők, olvasók sztoriait írtam meg, kvázi egy ilyen rövid történetként. Az elsőnek az volt a címe, hogy próbáltam mindezt elfelejteni. Ott egy családon belüli gyermekbántalmazásnak a története íródik le, a lány meséli el maga a sztorit, nagyon megrázó. A második, ez egy másik lánynak a története, ott egy tinédzserkori rossz társaságba keveredés sztorit írtam meg, és annak az eredménye a tanulsága a történetnek. Leinterjúztam egyébként még kettő hasonló történetet, ami aztán végül nem íródott meg, de ott van a gépemen, úgyhogy az még a jövőnek az egyik állomása lesz azokat megírni.
Azt olvasod, vagy azt olvastad akár az elmúlt évtizedekben, amit írsz is, vagy ami foglalkoztat téged?
Az az igazság, és ezt most bevallom töredelmesen, hogy az elmúlt időszakban nem nagyon olvastam. Nem azért, mert ne érdekelne könyv, hanem valamiért, amiket elkezdtem olvasni, ezek egyszerűen nem kötöttek le. És ezt tapasztalom magamon, hogy a mai világban, amikor a stream platformokon rengeteg tartalom van, és egyébként vannak jó tartalmak és a stream platformokon, jó sztorik, jó cselekményi történetek, jó színészi játékok, igényes munkák, akkor az ember hajlamosabb a könnyebben befogadható tartalmat elfogyasztani, és a képi tartalom az egy könnyebben befogadható tartalom. Sokszor egyébként úgy nézem ezeket a sorozatokat, filmeket, hogy közben nyomkodom a telefon, tehát hogy közben kommunikálok másokkal, tehát hogy így megoszlik a figyelmem. Ugye a könyvolvasásnál ott nem lehet figyelmet megosztani, ott csak a könyv és az ember van, aki olvassa azt a sztorit, és valahogy ebben a nyüzsgésben, ami körülvesz, nem nagyon tudok annyira lelassulni vagy kikapcsolni, hogy a könyv az lekössön. Sokszor van az is, és ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen egoistának fog tűnni, hogy olvasok egy regényt, és idegesít, hogy folytatja a szerző. Tehát, hogy nem tudok ezt
elválasztani.
Másképp írnám meg, máshogy alakítanám a szálat. Nem értem, hogy miért viszi el A-ból B-be, aztán miért viszi vissza az adott helyszínre. Szóval, hogy elemzem is, és nem találtam még olyan szerzőt és regényt, ami annyira lekötne. Nyilván vannak, akikről sejtem, hogy ez menne, például Muszót én nagyon szeretem, az ő könyveit. Régen olvastam Muszót is, tehát még az Ulpius időben olvastam Muszót, de azokat nagyon szerettem. Úgyhogy lehet, hogy ő le tudna kötni. Most próbálkozom a Colin Hooverrel, aki nagyon-nagyon menő most a szórakoztató irodalomban, tehát hogy miért is annyira menő, meg miért is annyira szeretik, de hogy még azzal sem jutottam előrébb, szóval hogy vannak tervek, amiket szeretnék elolvasni, olyan könyvek, de hogy valahogy most nem az az időszak van az életemben, amikor ezeket így sorra venném.
De ezek között, amiket küldtél, és majd mindjárt kiderülnek, hogy melyek ezek a könyvek, ezek közül van olyan, amely könyvnek a szerzőjétől tudtál tanulni, vagy olvastál benne valami olyasmit, ami hatott rád, és azt mondtad, hogy én valami ilyesmit szeretnék?
Hát olyan könyveket gyűjtöttem össze az életemből, amik valamiért hatottak rám, tehát hogy ezek kvázi így azok a kiemelkedő olvasmányélmények, amik valamennyire alakítottak a személyiségemen, vagy pedig az én írói karrieremen, így válogattam össze a könyveket.
Melyik a legrégebb élményed?
A legrégebb élményem szerintem a legelső, amit felírtam, ez egy olasz írónőnek a regény, ez a Szégyentelenek.
Simona Vinci?
Igen. Gyerekek között játszódik, de nagyon kemény a történet, tehát hogy ott egy ilyen banda áll össze, és akkor a bandán belüli viszonyok, és akkor ott van benne erőszakosság, és van benne keménység, és valahogy ez a könyv volt az, ami abban az időben, amikor én kamasz voltam, akkor így a lelkeméig hatolt.
Az az alcíme ennek a könyvnek, hogy Gyerekek ártatlanság és felfedezés. És azért ez egy nagyon 13-14-15 éves gyerekekről szól, ami már nem a te korosztály, de a regényeidben.
Hát igen, amikor olvastam ezt a könyvet, akkor én gimnazista voltam, tehát közel állt hozzám az a korosztály. De mondom, most dolgozom ilyen történetekkel ebben az igaz történetek sorozatban, amik azért gyerekkorban vagy tinikorban történtek az emberekkel. Ami a tinikorban meg a gyerekkorban történik, az kihat az embernek az egész életére. Ez egészen biztos, meg egészen gyakran találkozom ilyen sztorikkal. Uh-huh. Akár van szó bántalmazásra, akár van szó jó élményről, bár igaz, hogy azt is látom, hogy a rossz élmények azok sokkal inkább kihatnak az embernek a jövőjére, mint a jó élmény. Tehát valahogy a jó élményt az ember hajlamos így elfelejteni, vagy pedig egy kellemes élményként így a háttérbe szorítani, és valamiért a rossz élményekre jobban hagyatkozunk, hogy az így jobban befolyásolja mi jelen fejlődésünket. Akár a mentális bántalmazás, a verbális bántalmazás is annyira beég az emberbe, hogy azt aztán képtelen elfelejteni a jövőre nézve.
Az, hogy te az erotikus tartalmat a krimivel összeszövöd gyakran, vagy többnyire, az abból jön neked, hogy ilyet szerettél olvasni, vagy rájöttél, hogy azért ez két olyan műfaj, ami garantáltan sikert hozhat?
Azért furcsálom a kérdésedet, mert te olvastál tőlem regényeket, és szerintem te tudod, hogy nem írok erotikus irodalmat.
Tehát,
nem.
Hát nem. Hát
én... Majd küldök át erotikus irodalmat neked, hogy lásd, hogy miről van szó.
Ja, hogy akkor arra, más a műfajról az elképzelésem.
Más, tehát hogy az erotikus irodalomban minden oldalon csöpög valamilyen testned. Nálam az erotika egy mellékszál, tehát nálam nem a szexről szólnak a könyvek, hanem van főszál, van főcselekmény, találkozik két karakter, oké, egy romantikus történetről van szó, de hogy nem a szex a fő vonala a sztorinak. A Szigornál például van egy politikai hatalomjáték kettő politikai oldal között. Ott az a fő vonal. Én azt szoktam mondani a regényeimre, hogy modern romantikus regények, és azért mondom ezt a modern szót, mert nem áll meg a csóknál, mint a klasszikus romantikus regények, hanem hogy leírom, ami történik. Igen, egy belevalóbb módon csinálom, mint a régi szép időkben, de az erotikus szót azt a kiadó aggatta rá, talán azért, mert eladhatóbbnak talált ezt a kis trükköt, hogyha ráírja, akkor talán jobban veszik a könyvet a célközönség tagjai. A krimi egyébként inkább hozzám közel áll. Tehát a krimi az én műfajom leginkább, és a romantikus krimi egyébként az én műfajom. Ilyet nagyon sokat olvastam fiatalabb koromban, Karen Rose, Karen Slaughter például, ezek a fajta sztorik, amiket ezek az írónők írnak, ez a romantikus krimi műfaja. Egyébként nem írtam fel a listámra Karen Slaughternek a Nadragúja című regényét, de hogy az volt egy olyan meghatározó krimi élmény az életemben, ami aztán így utat mutatott abban, hogy én a krimi felé merre akarnék haladni, hogyha azzal foglalkoznék.
Mert ez miben különleges?
Hát egyrészt van benne a romantikus szál, a nyomozó, tehát a rendőrségi szintéren, másrészt pedig egy nagyon kemény történet, tehát hogy megvan a keménysége a romantika mellett. Tehát én is próbálok az olyanokat írni krimi szálként, ami kicsit újszerűbb, kicsit más megvilágításba helyezi a krimi vonalát. A Love Clubban ugye az egyik nézőpontom, ugye ez a második regényem volt a Love Club, ott az egyik nézőpont maga a gyilkosnak a nézőpontja, amit nagyon meg kellett kutatnom, és pont egy másik könyv segített ebben, hogy átlássam a pszichopaták elméjét. Mm-hmm. Ez pedig ugye a Faragó Ottónak a Sorozatgyilkosok című könyve volt, ami egy nem is annyira riportkötet volt, vagy tehát, hogy nem egy ilyen beszélgetős könyv volt, hanem egy...
Történetleírások vannak hát benne.
Ilyen dokumentum könyvszerű valami. És ugye abban a kötetben csak magyar sorozatgyilkosokról vagy gyilkosokról volt szó.
Amit... 100 évre visszamenőleg.
Igen.
De egyébként a kutatás az egy fontos része a munkádnak?
Nagyon sok dokumentumtartalmat fogyasztok, tehát egyrészt abból így felkészülök és látom, és próbálom az összefüggéseket átlátni, az emberi mozgatórugókat átlátni, tehát így készülök folyamatosan a különböző történetekre.
De filmeket nézel, vagy mi dokumentumfilmeket?
Filmeket. Igen. De például az új regényemben, a Tönkreteszlek című regényemben fel kellett építenem egy vallást. Egy olyan vallást, ami nem létezik a világban. És ehhez nagyon sokat olvastam utána különböző vallási nézőpontoknak, olyanoknak, amik nem a fő csapás irány részei, hanem másfajta megközelítésűek, ez egy kifejezetten nőkből álló vallás, tehát női vezetőkből álló vallás. Kicsit ultrafeminista is a hozzáállása a dologhoz, mert ugye a teremtőt is egy női figuraként, karakterként határozzák meg. De ugye ez mind-mind létező szemlélet, és ebből raktam össze egy saját vallást. Tehát itt nagyon sokat kutattam utána, hogy akkor milyen olyan alternatív, vagy hát olyan nem annyira ismert vallási irányzatok vannak, amikből lehet kreatívkodni. Szóval fontos a kutató munka, volt már a szigor kapcsán politikai témában segítségem, akitől kérdezgettem ezzel kapcsolatban, de azért próbálok olyan területeken maradni, amikhez azért van valamiféle tapasztalatom, vagy van valamiféle hozzászólási tehetségem.
A doktor Lengyelő, ő kire hasonlít? Vannak neked ilyen fix emberek, akikről mintázod, vagy mondjuk van olyan karaktered, aki leginkább rád hasonlít?
Fix ember nincsen, akiről mintázok. Volt egy időszak, amikor pont a Fényes Lagura karaktere kapcsán az egyik hozzám nagyon közel álló barátom, akivel együtt is dolgoztam abban az időben, akkor ő így felhorkant, hogy ez a karakter az én vagyok, de nem, tehát hogy nem plagizálom senkinek az életét, hanem arról van szó, hogy látok élethelyzeteket, problémarendszereket embereknél, és azt lebontom magig, azt elültetem egy földbe, és abban kinő egy új karakter, egy új problémarendszer a karakterrel együtt. Ott például arról volt szó, hogy egy 30 fölötti nő esetében mennyire elvárás az, hogy akkor családja legyen és gyereket szüljön. Ez volt a fő motívuma a karakter problémáinak. Ezt érezte magáinak az ismerősöm. A férfi karaktereknél hálásabb a dolog, mert bele tudom magamat jobban vinni a karaktereknek a megalkotásába. Tehát, hogy minden férfi karakter főszereplőben van valami belőlem. A Dr. Lengyel karaktere, ő egy elidegenített karakter, egy magának való karakter, egy antihős karakter ráadásul. Ő eléggé befelé forduló, meg eléggé magának való. Bár ugye én elég sokat szerepelek, meg elég sokat vagyok szereplési helyzetbe hozva, én sem vagyok egy teljesen extravertált ember, tehát egy kitárulkozó ember, inkább vagyok befelé forduló, meg megfigyelő típus. Ez sokszor problémát is jelent az életemben különböző szituációkban, hogy nem vagyok a társaság középpontja, hanem inkább
azt hiszik rólad, hogy
inkább háttérből megfigyelő vagyok egy ideig, és akkor utána a későbbiekbe tudok kinyílni, hogyha már felmértem mindenkinek a erősséget és gyenge pontját, akkor jövök elő én. Szóval, hogy ez szokott problémát jelenteni, de ezt igyekszem leküzdeni, meg igyekszem azért így magamat valamennyire szintbe hozni, hogy ne legyen ez a befelé fordulás annyira része az én életemnek, hanem legyek közvetlenebb, vagy legyek egy ilyen jobb társaság.
Igen, de akkor most azt mondod, hogy a Dr. Lengyelhez van közöd, vagy a te személyiségednek van köze.
Hát igen, meg főleg abban az időszakban, amikor az a regény született, akkor voltam egy ilyen befelé forduló típus. Ugye akkor, amikor az a regény született, a legelső, a Love Club, akkor még talán voltam emberek között, de aztán a bomlásnál már leépítés részeként a klasszikus hétköznapi munkámból kiestem, és akkor én már csak a regényírásra koncentráltam, hogy fel tudjak építeni magamnak egy olyan karriert a regényírásból, ahol nincsen szükségem arra, hogy más munkát is végezzek.
Szerkesztő voltál, ugye?
Szerkesztő voltam, meg újságíró előtte, tehát ugye a médiában dolgoztam. És ez egy nagy terv volt, vagy egy nagy állam volt az én részemről, hogy csak a regényírásra tudjak foglalkozni. És ezt meg is teremtettem, aztán rájöttem, hogy ez mégsem annyira jó ötlet, mert a regényírás eléggé befordít, és akkor keresnem kellett másfajta olyan elfoglaltságot, ami a kreativitásom többi részét, vagy pedig a többi vágyamat ki tudja elégíteni. Úgyhogy ezért értem vissza a médiában, csak most már saját platformjaimra és a saját területemre. De hogy abban az időszakban, amikor én a Dr. Lengyellel foglalkoztam, azt a sorozatot, annak a három részét, mennyi lesz majd több része is a jövőben, azt írtam, akkor én eléggé a szobámba voltam zárkózva, és magamnak való voltam, tehát nem nagyon mentem társaságban, nagyon ritkán jártam bulizni is, már csak azért is, mert nem volt rá pénzem. Közben nekem a legelső könyvem, a Legyél sikeres fiatalra, amit magánkiadásban jelentettem meg, kettő hitelem volt, tehát azt fizetnem kellett havonta, ami fix költség volt az életemben. Szóval, hogy nagyon ilyen nullára kijöve tudtam az életemet élni. Szerencsére akkor még a szüleimmel tudtam élni, tehát hogy a lakhatásom az nem volt ilyen szempontból probléma, de hogy minden más költséget azt nekem le kellett redukálnom. Tehát én nem jártam szórakozni, nem vettem magamnak új ruhákat, tehát semmi olyat, amit mondjuk egy 20 éves fiatal igényelne az életében. Én a szobámban ültem és írtam a regényeimet.
De ez most nagyon furcsa, hogy azt mondod, hogy hitelt vettél föl akkor. Ennyire bíztál a sikerben, vagy abban, hogy annak jelentősége van, amit te csinálsz?
Ezért mondom azt, hogy amit sokan bátorságnak gondolnak az én részemre, az vakmerőség valójában. Tehát, hogy engem nagyon felbosszantott az, hogy senki nem hitt abban, hogy ezt meg tudom csinálni. Tehát amikor a legelső könyvemmel hakniztam, és jártam körbe a kiadókat, és zavartak el, hogy nincs elég nagy nevem a könyvpiacon, és egyébként meg egy pénzügyi tanácsadó cég belengedte, hogy akkor ők kiadnák, és az ő tagjaiknak, a gyerekeiknek odaadják karácsonyra kvázi ajándékként, de legalább lesz egy könyvem, aztán ebből is kifalcoltak, és ott álltam nagy ígéretekkel és álmokkal, úgyhogy egyébként akkor még volt egy jól fizető munkám, tehát hogy nem okozott volna problémát a hitelt kifizetni. Akkor úgy voltam vele, hogyha senki nem hisz magamban, és én se hiszek magamban, akkor mire várnék? Akkor legalább én higgyek magamban, és próbálja meg ezt a dolgot felépíteni és befutni az én kis megoldásaimmal. Egyébként ez működőképes is lett volna, hogyha nem jön a gazdasági világválság, aminek eredményeképpen a hitelem duplájára nőtt, a munkám meg elveszett.
Ah, tehát, hogy minden szép nyerni.
Egy ilyen idillikus, jól kiszámolt valamiből lett egy teljes összeomlás. És akkor ebbe kellett lavíroznom. Tehát, hogy igazándiból úgy voltam vele, hogy kell bíznom magamban ahhoz, hogyha az álmait akarom élni, és akarom építeni az én kis saját karrieremet, de közben vakmerőség is volt benne.
Jó, de a döntési helyzetekben, amikor azt mondod, hogy jó, akkor csináljak egy saját kiadót, ugyanez van? Hogy hiszek magamban, vagy ez a DAFKE, hogy majd én megmutatom, vagy mi?
A mostani életemben
gondolsz? Hát akár, de hát azóta számos ilyen döntési helyzet volt, amiben te nem a megszokott utat választottad.
Nem tudom, mire gondolsz most.
Hát, hogy például olyan témákkal foglalkozol, amivel nagyon kevesen, emiatt elviseled azt, hogy azt mondják, hogy
de ezek
túl provokatív
vagy nem tudom. Úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy azokkal a témákkal foglalkozom, amik engem érdekelnek. Tehát, hogyha ezek tabudöntőgető témák, akkor ezek tabudöntőgető témák, de ugye nem úgy keresek témát, hogy akkor mi az a tabu, amit én most feldolgozhatnék, hanem egyszerűen ezek jönnek velem szemben, és érdekelnek. A podcastnél van egyébként az, hogy egy csomószor betámadnak, hogy nem példaértékű emberekkel beszélgetek a podcastemben. És erre azt tudom válaszolni, ezt is válaszolom egyébként, de már nem kommentelek vissza, mert abból csak balhé van, hogy minden emberi történet példaértékű. Tehát, hogy nem feltétlenül kell az emberi sztoriból úgy építkezni, hogy akkor abból eltanuljunk egy olyan dolgot, amivel magunkat tudjuk fejleszteni. Az is éppen elég, hogyha olyat látunk, amilyennél nem akarunk válni. Tehát, hogy miért ne lehetne a negatív történet is példaértékű arra vonatkozólag, hogy na, abba biztos nem akarok belefutni abba a hibába.
Térjük vissza a listádhoz. A következő könyv, ami meglepett engem, amikor megnéztem, mert én ezt nem olvastam, a Soha határa, és azon gondolkodtam, hogy ezt mikor olvashattad, és miért volt fontos.
Ez egy jó piszos könyv volt, már írtam, amikor ez megjelent, tehát nekem volt több könyvem, És akkor az Opiusnál felkértek engem arra, hogy segítsek a fiatal felnőtt közönséghez eljutni, és ötleteljek, akár könyveket is javasoljak, tehát volt egy ilyen megkeresés. És akkor ezt a könyvet is megkaptam arra, hogy akkor próbálják a kommunikációjában segíteni, és ez egy zseniális könyv. Ez egy kvázi úti könyv, tehát hogy itt kettő sebzett lelkű fiatal találkozik egymással, mind a kettő más miatt utazik, és az utazás során találkoznak, és az életük összefonódik. Hogyha Mojon megnézed, a moj.hu-n rengeteg értékelése van, és egyébként jó az értékelése. Igen. Tehát, hogy nagyon sokan olvasták, és szerették ezt a könyvet. Egyébként érdekes, mert az írónővel interjúztam is. Megható, mégis egy kicsit ilyen vagányabb, romantikus történet.
Igen, de ebben van egy ilyen visszafogottabb lány, és egy férfi, aki belehúzza őt olyan helyzetekbe, vagy olyan vágyakat ébreszt benne, amiről nem is tudta, hogy vannak, ugye?
Igen, de hogy ezek nem olyan vágyak, hogy akkor, mint a szürkötvény árnyalatában. Nem, igen. Ez más. Itt egy ilyen szabadon élő fiúról van szó, aki belemegy őrültebb dolgokba, de ezek nem olyan őrült dolgok, amik veszélyesek lennének a lányra nézve.
Az jutott eszembe, hogy vajon mennyire tudatos, ahogyan te építkezel. Tehát, hogy el tudod-e képzelni, hogy mi lesz veled, nem tudom, 10 év múlva.
Nem tervezek semmit előre. Vannak nagyjából ilyen vízió, hogy kiadó megalapítottam, nyilván idővel lehet, hogy egy ilyen nyugdíjas állását tud válni az életemben, egy ilyen nyugalmasabb, biztos ponttá az életemben, de hogy ez is egy vízió csak, hogy talán akkor majd arrafelé fog vinni az életem, de nem törekszem arra, hogy arrafelé haladjak. Csinálom azt, amihez van kedvem, szerencsére megvannak a lehetőségeim arra, hogy ezt így is tegyem. Akkor is, amikor mondjuk, amikor a podcastet indítottam, akkor például nagyon kilátástalan volt az életem. Ez ugye tavaly előtt indult a podcast, és akkor jöttem el az előző kiadómtól, nem volt kéziratom, ért egy traumatikus élmény egy tévéműsor kapcsán, ami leblokkolta az írást, tehát hogy az nem is tudott megjelenni az a könyv akkor, amikor kellett volna, és ugye az én életem úgy lett beállítva, hogy évi egy könyvem van, azzal én el vagyok utána a következő évben el tudok abból élni. De hogyha kimarad egy könyv, akkor az egész évem, a következő évem az kuka, tulajdonképpen pénzügyileg. Mm. És a podcastet úgy indítottam el, hogy nem is számítottam arra, hogy ez üzletileg is gyümölcsöző vállalkozás lehet. Úgy indult el, hogy kvázi rakok bele valamennyi pénzt, amennyi még ott megvan nekem, aztán meglátjuk, hogy mi sül majd ki belőle, lehet, hogy hoz másik lehetőséget, vagy ilyesmi, és hát berobbant. Tehát, hogy az mentett ki akkor a szituációból. Tehát, hogy képes vagyok elmenni a szakadék széléig, aztán meglátni, hogy ott mi történik. Lehet, hogy ez nem mindig lesz ilyen szerencsés kimenet elő a szakadék szélére állás, de reméljük, hogy azért a óvatosságom mégiscsak segíteni fog.